Láttam az eperfáról. Az öreg úr nagyokat szippantott. Hát aztán tudod-e, te árgus szemű, hogy a lidérc milyen színű? Sárga? Nem a. Piros? Piros a szoknyája. Elvörösödtem, mert megértettem, hogy Szabados Zsuzsi a lidérc. Fráter, fráter, dörmögött nagyapó. Nem jó lidérc után menni, mert a lápra visz. Ha neki jó ott, én se félek tőle, vágtam ki merészen. Ezer pozdorja meg egy marék lószemű szilva. Mind a ketten belefultok, göcögött nagyapó. Akkor aztán kántálhat a rektor. Ugyan-ugyan, méltatlankodott nagyanyám, és a legnagyobb megbotránkozás tükröződött arca ezernyi ráncából. Ő csak most kezdte érteni, hogy itt valami csintalanság folyik. Bucsi bácsi előállott, Miska is mellette. Olyan formán cipelve önmagát, mint a kedvére megtöltött zsákot. És ott ukrándozott a rontó is. Az okos állat túl boldog volt, hogy velem jöhet.
Itt van a kocsi, pattog a karcsi. Talán érted, jönnek, szólott nagyapám hozzám. Aztán vén bucsi, úgy vigyázzon erre a kis harmad királyfira, hogy baja ne legyen. De hiszen, nagy tiszteletes uram, vigyáz ő magára. Ha 100 esztendőt élek, se felejtem, hogy jött ma le az eperfáról.
Az sose elég, ha magára vigyáz, szólt nagyapám, mintha csak a pipájához beszélne. Másra kell vigyázni. Mint valami harang kondult meg rá a lelkem. Most is zsongbong bennem a megütés zenéje. Ez a szó. Ez a perc életemnek irányt szabott. És azóta 100 meg 100 kisebb-nagyobb tettemnek lett irányítója a nagyapám akkori szava. Elkaptam a nagyapám vastag, barna kezét, megcsókoltam. Nagy csodára a szopóka is előkerült a serte bajusz alól, és oda beeresztett egy hálás, forró gyermeki csókot. Nagyanyám sírt, mintha félig meddig temetni vinnének. Kikísért a kiskapu ajtóig, és utánam nézett az alvég utolsó házáig, ahol elkanyarodott az út velem. Hát még ha tudta volna, hova visz az utam. Kiértünk a faluból, el a Mohoskő mellett, a Pást szélén, ahol iskola kerülő gyerekek szokták őrizni a libát, végig az Akácoson, Parittyás felé. Vígan könnyen lépdelgéltünk. Bucsi bácsi már most is szuszogott, amin Dorsti Miska röhintve mulatott. Én bámultam a világot, amely messze, messze megnyílt előttünk, és azon gondolkoztam, micsoda vakmerő dolog ezekben a kurta lépésekben bizakodni. Alig tudtam elhinni, hogy valaha elfogy előlünk ez az égtelen nagy távolság. De bizony mögöttünk lassan egymásba olvadtak a fák, s mikor a Cseri tagnál letértünk jobbra az országútról, már úgy látszott a falu mögöttünk, mint valami erdő. Különös érzés az gyalogolni rekkenő melegben kint a szabadban, szántóföldek között, csillogás nélküli aranysárga búzatáblák során. Lábamat fehér por rajzolta körül, olyan puha és lágy por, mint a bársony. Előttem mezei légycsapat, muslica sereg szállt, mintha a szél fújta volna. Arcomat néhány éles csápú mezei légy bosszantotta elverhetetlenül. Füllett, nehéz levegő ülte meg a tájat, s gyilkos hőség volt a csúcsra haladó nap alatt. De én éppen nem bántam sem a port, sem a legyeket, sem a meleget. Férfias önérzet fogott el. Vágytam a küzdelemre, a megpróbáltatásra. Vágytam a szenvedésre. Mentünk, és mögöttünk gyorsan maradtak el az akácvirágú garádicskórók. Alig láttam meg egy lilavörös szúrós tűzrózsát a messzeségben, már utol is értük. Suhogó vesszőmmel le is kaszáltam, s el is hagytam porba buktatva a büszke virágot. Úgy harcoltam velük, mintha útszéli rabló lovagok lettek volna biztos váraikban. Jó 2 órát mentünk egyfolytában, meglehetős hallgatagon. Bucsi bácsi kisbeszédű ember volt. Miska örült, ha nem kellett szólnia, én meg tele voltam gondolatokkal. Buzgón néztem magam elé az úton, végig a sárga búzatáblák között, kivált, ha egy kicsit emelkedett volt a dombhát. Kerestem én a piros kis lidércemet, de nem látszott sehol. Persze, a piros viganót eltakarta a vetésforduló, a fehér kendőcske meg beléveszett a távol egyszínű fénybe. Miska már kegyetlenül lihegett, még a rontó sem bírt versenyezni vele. Minden lépten le akarta tenni már a terhét, de a nagyapja rámordult, hogy várjon már a Kontyos hegyig. Már nem messze látszott a Kontyos. A legmagasabb domb az egész vidéken. Tetején nyárfák és vadkörtefák állottak, és csábítólag hittak bennünket az árnyékukba. Megerőltettük magunkat, és a kis karaván szaporán ügetett az oázis felé. Hiába csüggettünk el számtalanszor a hőségben, hogy tán már sosem érjük el a Kontyost, mégiscsak beértünk egyszer. Miska a legelső fa alatt le akarta lökni a batyuját. Én is szívesen lettem volna egy párton vele, de az öreg bucsi biztatgatott, menjünk fel a vén Samu kunyhójáig, ott víz is van. Ezzel vett rá, hogy szót fogadjunk. Végre az utolsó cél is előttünk volt. Megállottunk egy góréból eszkábált csőszkunyhó előtt. Nekem első dolgom volt, hogy elnézzek a domb túlsó oldalán. Hát majdnem felsikoltottam örömömben. Nem is igen messze, ott libegett a piros lidérc, s szemembe vakított a fehér-sárga fejre való kendő. Hely, beszívesen mentem volna utánuk, ha bírtam volna, ha pajtásaim velem jöttek volna. Elfelejtettem már minden haragot. Vágyaim ki voltak elégítve azzal, hogy itt küzdök én is egy ég alatt a kis 72 leány cimborával. Még a meleg se lett volna olyan meleg, ha együtt vághatjuk a forró szürke port. Előkerült Samu, a véncsősz. Furcsa, kis, görbehátú vénmókus. Úgy beszélt, hogy minden szónak elharapta a felét. Egyiknek az elejét, másiknak a hátulját. Csak úgy találomra bökött ki egy-egy szótagot. Ember legyen, aki megérti. Korjakat, mik már mántjok! Ezzel fogadott. És ez a szép mondat azt jelentette, hogy jókor jöttök, mikor én már megyek. Ne dünnyög, vén vakondok, szólt rá Bucsi bácsi, hanem adjál vizet. Voltatok szabadok, pulyka, majd mind megitták. Itt voltak a szabados pulyák, mind megitták. Ezért került a korsóban egy kis jó meleg lélöcs. Jó az, bátran lehet inni, biztatott Bucsi bácsi. Ettől még senki sem kapott tüdőgyulladást. Társaim lehevertek a fűbe pihenni. Csak én nézelődtem körül az idegen helyen. Még rontó komám sem kísért felfedező utamra. Egyszerre nagy bámulatomra vadonatúj hatalmas csónakra bukkantam a domb túlsó alján. Körülötte forgács, dirib darab fácskák hevertek. Látszott minden jelből, hogy most készült el.